22. fejezet. Rousseau és Romieu. Forduljon a házmesterhez. Egy 8-as gyertya. A két majomhoz. Hánykor húzzuk fel az óránkat? A prefektus úr mulat. Henri Monnier. Informálódni kell. Miközben a történelem felső régióiban ilyen nagy események folytak, családunk szegény vagyona egyre összébb zsugorodott. Abból a 100 aranyból, amit anyámtól kaptam, alig maradt valami, és ez igen rossz jel volt, mert eszerint másfél év alatt majdnem 4000 frankot költöttünk, 1800-al többet, mint amennyit szabad lett volna. Ideje volt, hogy beváltsam ígéretemet, vagyis, hogy valamilyen nem hivatali munkával megtoldjam a fizetésemet. Lövön meg én tovább folytattuk együttműködésünket, de minden eredmény nélkül. Emiatt aztán nagy hangon szittuk a színi igazgatókat, amiért igazságtalanok, a színi bizottságokat, amiért nincs ízlésük, holott műveink igazi érdeme alapján jobban tettem volna, ha legalább önmagamnak szép csendesen bevallom, hogy darabjainkat, ha én vagyok az igazgató, magam is visszaadtam volna. A siker érdekében elhatároztuk, hogy még áldozatok árán is magunk mellé vesszük társnak Rousseau-t, abban a reményben, hogy ő majd hozzáadja színdarabjainkhoz azt a nem tudom micsodát, amit egy festménynél így neveznek, az utolsó ecsetvonás. Áldozat fejében be kellett szereznünk néhány üveg finom bordói óbort, nagyobb mennyiségű rumot és süvegcukortörmeléket. Rousseau a ma jóhírű iskolához tartozott, melynek tagjai Favard, Radeau, Collet, Desaugiers, Armand Gouffé és még néhányan egy sort se tudtak leírni, míg meg nem hallották a dugók durrogását, vagy lángolni nem látták a puncsot. Azokban az években Rousseau nagy népszerűségnek örvendett. Hírnevén azonban nem csak egy bánatára kénytelen volt megosztozni kitűnő társszerzőjével, Romieuvel. Persze jöttek aztán olyan idők is, amikor nem lett volna bátorságom ilyen hangon beszélni Romieuről. Dordon megye illusztris prefektusáról, nehogy megtépázzam politikai babérjait. Emlékszem még, mennyire szívére vette, amikor felröppent az a hír, szerencsére álhír, hogy megették a cserebogarak. Hívei minden követ megmozgattak, hogy az uksajtónak ezt az otromba tréfáját megcáfolják. Nehéz dolog is az, Istenem, hogy egy szellemes embernek megbocsássák a szellemességet, és hogy egy jókedélyű embert komoly ember számba vegyenek. Szegény Romieu alig, hogy kilábolt a kettős és kétes dicsőségből, mert egyébként alaposan rászolgált, amikor alig 10 éves alprefektusi, illetve prefektusi tündöklése után úgy járt, mint az a szerencsétlen római varga, aki hollóját megtanította erre a kiáltásra, éljen Augustus Cézár. A francia Augustus Cézár megbukott, és akkor semmivé vált Romeo minden bajlódása és iparkodása. Opera et impensa perdit. Elvesznek a művek és a rájuk fordított gond. Romeo visszatért a közrendű emberek sorába, bukása pedig, mely egyébként a nehézkedés törvényének fittyet hányva alulról fölfelé ment végbe, ismét szabad kezet ad nekem, hogy azt írhassam a talált gyermek és a Cézárok kora szerzőjéről, amit akarok. Romeo tehát 1825-ben Rousseau társszerzője volt. De ők ketten se vitték többre, mint Adolf meg én, leszámítva egy csomó kacagtatónál kacagtatóbb csínt, melyekről aztán volt mit beszélni a Roa és a Varieté kávéházak törzsvendégeinek. Félek, hogy nem elég világosan fejeztem ki magam, és a dolgok párhuzamossága esetleg azt a látszatot kelti, mintha Adolftól és tőlem valami hasonlót lehetne várni. Erről szó sincs. Adolfnak világéletében olyan humora volt, mint egy trapista szerzetesnek, és ami engem illet, Velem született derűm ellenére se vittem többre, mint hogy jókat kacagjak a mások tréfáim, és tétlen szemlélője legyek a körülöttem lejátszódó csintevéseknek. Csak bámulni tudtam, hogy Russzó és Roméo ilyen tekintetben milyen vakmerő tettekre képes. Itt vannak például az ivászatok. Kettőjük közül Russzó bírta rosszabbul a bort, viszont el kell ismerni, hogy részegen is elragadó volt. Őt azonban úgy szólván minden áldott éjjel faképnél hagyta az ő áruló püledésze, elcsípte egy rendőrjárat, és éjszakai csendháborítás miatt bekísérte az őrszobára. No de Russzó olyan volt, mint az a gyerek, akivel, nehogy eltévedjen, bemagoltatnak egy nevet és egy lakcímet. Russzó emlékezetének legmélyebb rétegébe egy ismerős rendőrtiszt neve is lakcíme volt bevésve, oly kitörölhetetlenül, hogy se bor, se pálinka, se rum, se puncs nem tudta felettetni. Russzó tántoroghatott, Russzó dadoghatott, Russzó lehetett kapatos vagy tökrészeg, elfelejthette anyja nevét és lakcímét, Roméo nevét és lakcímét, saját nevét és lakcímét, akkor is tisztán, érthetően ki tudta mondani a szóban forgó rendőrtiszt nevét és lakcímét. A dolog úgy áll, hogy ha valaki, ha még oly részegen is, azt a teljesen törvényes kérést terjeszti elő, hogy vigyék el egy rendőrtiszthez, annak lehetetlen ellent mondani. Ennél fogva Russzót elvitték a barátjához, aki először alaposan lehorta, de a végén mindig szabad lábra helyeztette. Egyszer azonban a rendőrtiszt a szokásosnál alaposabban lehorta Russzót, szemére vetette, hogy éjjelente felébreszti és megzavarja álmát. Ezt Russzó bűnbánó arccal hallgatta végig. Önnek, uram, tökéletesen igaza van, ismerte be. Ezennel ünnepélyesen megígérem, hogy ezentúl csak két egymás utáni estén fog látni. Minden harmadik esetben más valakihez kísértettem magam. Be is váltotta szavát, csak hogy a rendőrtisztek sem mind egyformán elnézőek. Mindjárt az első, akihez Russzó elvitette magát, a Saint Martin fogdába záratta, ahonnan csak két nap múlva engedték ki. Mit volt mit tenni? Visszatért a jól bevált lakcímhez. Egyébként Russzó és Roméo ugratásainak legkedvesebb célpontjai a házmesterek és a fűszeresek voltak. Egyszer Russzó bedugta a fejét egy házmesterfülke kis ablakán. Üdvözlöm, barátom! Jó napot, uram! Ha szabad érdeklődnöm, miféle madár az ott az ablakban? Az uram, fekete fejű poszáta. Ugyan, és mire jó magának ez a fekete fejű poszáta? Azért tartom, uram, mert szépen énekel. Igazán? Parancsoljon, hallgassa meg! S a házmester csípőretett kézzel, fejével ütemesen bólogatva, üdvözült mosolyjal hallgatta poszátájának csattogását. Igaza van, barátom, maga házas ember? Igen, uram, harmadszor vagyok nős. És hol az asszony? Uraságod a feleségem iránt érdeklődik? Igen, a kedves felesége iránt. Fönt van az ötödik emeleti lakónál. Ugyan, és mit csinál az ötödik emeleti lakónál? Takarít. Fiatal vagy öreg az ötödik emeleti lakó? A kettő között, uram. Ugyan, és a gyerekek? Nincsenek gyerekeim. Magának nincsenek gyerekei? Nincsenek, uram. Hát mit csinált maga a három házassága alatt? Mondja. Bocsánat, uraságot bizonyára keres valakit. Nem én. Akkor talán óhajt valamit. Semmit. No de hiszen uraságod egy negyed óra óta egyik kérdést a másik után teszi föl nekem. Ez igaz. Hát miért kérdezősködött? Semmiért. Hogy semmiért? Csak volt valami célja? Nekem ugyan nem. Akkor viszont szeretném megkérdezni, hogy minek köszönhetem ezt a megtiszteltetést. Úristen, hát erre vitt az utam. És láttam, hogy ide van írva a fülkéje fölé. Forduljon a házmesterhez. Ezért fordultam magához, barátom. Máskor Romeo ment be egy fűszereshez. Jó napot kívánok! Alázatos szolgája. Kapni magánál 8-as gyertyát? Amennyi csak parancsol, uram, kerendő cikkez, mert több a kispénzű, mint a nagypénzű vásárló. Ebből a megjegyzéséből úgy veszem észre, hogy ön nem csak kitűnő fűszeres, hanem még kitűnőbb megfigyelő. Észrevétele nagyon megtisztelő, uram. Romeo hajlong, a fűszeres szintén hajlong. Mit is méltóztatott parancsolni, uraságod? Egy 8-as gyertyát. Csak egy szálat? Egyelőre egyet, aztán majd meglátom. A fűszeres kivesz egy szál gyertyát a csomagból, és így szól. Tessék parancsolni. Legyen szíves, vágja ketté. Én iszonyodom a gyertya érintésétől. Meg is értem. A fagyú gyertya nem valami jószagú. Tessék, uram, a gyertyája 2 darabban. Nagyszerű. Most még arra szeretném megkérni, hogy vágja el 2 darab mindegyikét 4 felé. 4 felé? Úgy van. Ahhoz ugyanis, amit tenni készülök, 8 darabka gyertyára van szükségem. Már meg is történt, uram. Most már csak arra az egyre szeretném megkérni, hogy szíveskedjék meghegyezni a gyertyáimat. Mind a 8-at? Csak 7-et. A 8-adiknak ugyanis kint van a bele. Igaz. Nagyszerű, nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Várjon egy kicsit, most állítsa fel a gyertyáimat a pulton, 3-3 hüvelyknyire egymástól. Mi az Isten csodáját akar velük csinálni, uram? Majd meglátja. Nem veszi tolakodásnak, ha most arra kérem, hogy adjon kölcsön egy doboz gyufát? Tessék, parancsoljon. Nagyon kedves. Most aztán Romeo ünnepélyesen meggyújtotta a 8 gyertyacsonkot. Ha szabad kérdeznem, mit csinál, uraságod? Viccet. Ha jól értettem, viccet mondott, uraságod? Jól értettem. És most mi lesz? Most, miután vége a viccnek, elmegyek. Romeo meghajol, sarkon fordul, kimegy. Hová megy? Miért megy el? Ordít a fűszeres. Ki se fizette a gyertyát. Legalább a gyertya árát fizesse meg. Romeo hátra néz. Ha megfizetem a gyertyát, akkor mi a vicc? És fittyet hányva a fűszeres kiabálásának elsiet. Olykor azonban Romeo felülemelkedett ezeken a fűszeresi körökön, és a gazdagabb kereskedőket tisztelte meg tiszteletlenségével. Egy éjszaka fél egykor végig sétált a Seine utcán, és azt látta, hogy a 2 majomhoz címzett üzlethelységet, mely rendszerint csak 11-ig tart nyitva, kivételesen e késői órán zárja be egy inas. Hanyat homlok berohant az üzletbe. Hol a tulajdonos? P. úr. Ő. Lefeküdt. Mikor? 1 órával ezelőtt. Itt a házban? Hát persze. Vezessen hozzá. No de uram, mire vár? Csak azt szeretném mondani, siessünk. Ennyire fontos, amit mondani akar neki? Attól tartok, már is késő. Ha uraságod vállalja a felelősséget, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Az inas tárva nyitva hagyja a boltot, fölvezeti Romeót a félemeletre, ahol gazdája úgy horkol, mint egy nagy bőgő. P. úr, kiabál rá az inas. Mi történt? Elígy a fenébe, mit akarsz? Én nem akarok semmit. Hogy nem akarsz semmit? Nem én, hanem egy úr akar az úrral beszélni. Ilyen későn? Azt mondja, borzasztó sürgős ügyben. És hol az az úr? Itt áll az ajtóban, Tessék, uram, fáradjon be! S Romeo belép, lábújhegyen, kalap a kezében, arcán édes mosoly. Uram, bocsánat, ezer bocsánat, amiért háborgatni merem. Állok rendelkezésére az úrnak, mivel szolgálhatok? A társával szeretnék beszélni. Miféle társammal? Az üzlettársával. Nekem nincs társam. Nincs. De hiszen az van a cégtáblára írva, hogy a két majomhoz. Ez nem más, mint a közönség félrevezetése. Arra is volt azonban példa, hogy felismerték a nagy tréfamestert, s akkor bizony ő húzta a rövidebbet. Russzó egyszer bement egy óráshoz. Uram, egy jó órát szeretnék venni. Itt az az óra, amely önnek való. Hol készült ez? Leroynál. Ki az? Az órások testületének egyik kiválósága. Vállalja érte a felelősséget? Természetesen. Hetenként hányszor kell az órát felhúzni? Egyszer. Reggel vagy este? Mindegy, de talán mégis jobb lenne reggel. Miért? Mert este Russzó úr be van az ember rúgva, és akkor túlhúzza a rugót. Russzó látta, hogy ezúttal pórul járt. Elment, de előzőleg megígérte az órásnak, hogy ezentúl nála fog vásárolni, ígéretét azonban bölcs belátással nem tartotta be. Nem lehet csodálni, hogy Romeo abba hagyta egy sínytevéseket, amikor alprefektus, illetve prefektus lett. De azt mondják, régi énje időnként kikitört belőle. Az ember hiába űzi el magától alapvető jellemvonásait, azok az otői költő szavával vágtatva térnek vissza hozzá. Mesélik például, hogy az alprefektus úr egyszer meg volt hívva vacsorára, és este 11-kor tért haza. Hajdanában, Párizsban, ha Romeo házon kívül vacsorázott, sose ért haza hajnal előtt. De hát más Párizs és más a vidék. 11-kor hazatérőben az alprefektus úr az alprefektúra elé érkezett. Ahol is néhány helybeli kölyök azon volt, hogy kövekkel megcélozza és betörje az épület előtt égő utcai lámpák üvegét. De hát más Párizs és más a vidék. Ezek a két balkezes kisvárosi csibészek negyedszerre, sőt, ötödszörre se találtak célba, amire az alprefektus, aki észrevétlen áldogált a hátuk mögött, lekicsinlően legyintett. Nem is bírta sokáig nézni ezt a nagyfokú tehetetlenséget, oda megy, fölkap egy követ, beáll a meghökkenve bámuló kölykök közé, megcélozza a lámpát, és az üveg csörrenve ezer darabra törik. Így kell ezt csinálni, uraim, jegyezte meg. Aztán hazament és fejcsóválva mormogta. Micsoda elkorcsosult ifjúság. Mindnyájunknak vannak gyenge pillanataink. Ennél fogva az alprefektus úrnak is néha a fejébe szállt, hogy ő hímzett gallért visel. Ha igaz, hogy a bölcs horgász naponta 7-szer veti ki horgát, akkor az okos embernek is szabad évente egy butaságot elkövetnie. Történt ugyanis, hogy Henri Monnier Périgueux-be érkezett. Ki ne ismerni ezt az elmés karikaturistát, a közkedvelt közmondás gyártót, mindnyájunk barátját. Megjött, és első útja régi barátjához, Romeo-hoz vezetett, és bejelenti, hogy még aznap nála fog vacsorázni. Az alprefektus fényes lakomát rendezett. A meghívottak többsége Dordogne megye hivatalnoki karához tartozott, ami az est pompáját egy csomó hímzett gallérral növelte. Csak hogy ilyen kicsiségekkel egy Henri Monnier-t nem lehet megijeszteni. Ő mindenütt cseveg és mesél, mindenütt otthon van, vagyis mindig egyformán elragadó. Egy idő múlva azonban szemet szúrt neki valami. Mégpedig, hogy ő kitartóan tegezi ugyan Romeo-t, Romeo azonban ugyanilyen kitartóan magázódik vele. Furcsa szokás, ellentétben áll minden hagyománnyal. Azt hitte, nem jól hal. Amikor azonban megbizonyosodott róla, hogy a dologban nincsen tévedés, az asztal végéről oda kiáltotta a túlnan ülő alprefektusnak. Jó lesz vigyázni, kedves Romieu, mert ha én tegezlek, te viszont magázódsz velem, mindenki azt fogja hinni, hogy az inasom vagy. Egész Párizsnak észre kellett vennie Romeo távollétét, habár az ő eltávozása után is megmaradt nekünk Russzó. Viszont ha Romeo-ből prefektust tudtak csinálni, a párizsiak joggal remélhették, hogy Russzóból Párizs prefektusa lesz, de ez az álom úgy látszik nem valósulhatott meg. Hogy váltak el egymástól a távozó Romeo és a Párizsban maradó Russzó? Nos hát, Russzó sose felejti el Romeo-nek ezt a búcsúzást. Amikor Romeo megkapta alprefektusi kinevezését, Russzó majd kiugrott a bőréből örömében. Ha úgy vesszük, nem valami következetes eljárás a kormány részéről, hogy Romeo-ből alprefektus csinál, viszont Russzót valamilyen ürüggyel elfelejti kinevezni melléje. Mint hogy azonban Russzó a forradalom után nem kért magának semmit, józan ésszel nem is vehette zokon a kormány feledékenységét. Sietett tehát Romeo-höz. Engedd meg, kedves barátom, hogy gratuláljak. Hát tudod már? Hogy ne tudnám? Bizony-bizony, alprefektus lettem. És most hogy leszünk? Hogy lennénk? Remélem, én rám is gondoltál. Te rád? Miért? Hát, nem lesz szükséged titkárra? Titkárra? Csak ugyan. Van már? Nincs. Hát, ennél kívánni se tudnék jobbat. Évi 1200 forint fizetés, lakás, ellátás és a te társaságod, ezzel én beérem. Remek, mondta Romeo. Akkor rajta, biztatta Russzó. Gyere vissza holnap után, akkor megmondom, van-e rá lehetőség. Lehetőség? Hogy az ördögben ne lenne rá lehetőség? Russzó elment, s harmadnap újra megjelent. Romeo azonban nyomott hangulatban fogadta, szinte letörve. Mi újság? Kérlek szépen, kedves barátom, kétségbe vagyok esve. Miért? Nem megy a dolog. Nem vihetsz magaddal? Remélem, megérted a helyzetemet. Egy szót sem értek. Ahhoz, hogy magammal vihesselek, be kellett szereznem bizonyos információkat. Én rólam? Úgy van, te rólad, és megtudtam, mit tudtál meg? Megtudtam, hogy iszol, kedves barátom. Russzó elment. Többé nem jött vissza. Szegény, a fiamnak meg nekem 3 hónappal a halála előtt mesélte el ezt a történetet, közben könyvbe lábadt a szeme. Romeo hálátlan, mondta tragikus hangon, mint Kalkas. Nem is lesz neki jó vége. Csak benne teljesedjen Romeo-n Russzó sötét jóslata. Romeo-nek 3 évig színét se láttuk. E 3 év alatt nagy változások történtek a fővárosban. Azt mondtam, nagy változások történtek Párizsban. Végzetes változásokat kellett volna mondanom. Az ünnepi vacsorák megszűnése egész civilizációnkat súlyos veszéllyel fenyegeti. A vacsorák megszűnése és a szivarok megjelenése, e két jelenség okozza nézetem szerint szellemi életünk hanyatlását. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az utánunk következő nemzedék lomhább elméjű volna, mint mi vagyunk. A világért sem. Itt van a fiam, aki ezt soha se bocsátaná meg nekem. Én csak annyit mondok, hogy az ő szellemi életük más, mint a miénk. De térjünk vissza Russzóhoz.